Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jöjjetek, áldjuk az Urat, ez a 2024-25-ös tanév mottója az Egri Főegyházmegyében. A jelmondatot Ternyák Csaba érsek hirdette ki, amikor a Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktéját tartották meg, a felújítás követően 5 év elteltével ismét a bazilikában. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, fogalmazott a főpásztor. Az érsek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. A helyi egyházközség, az Egererdő ZRT és Demeter József erdélyi fafaragó összefogásának hála új kereszt fogadja a Fallóskútra látogató erdélyi vándorokat, zarándokokat. Fallóskút országosan ismert mátrai zarándokhely, melynek múltja az 1940-es évekre tekint vissza, egy környékbeli asszonynak többször megjelent Szűz Mária. A szűzanya először egy gyógyító, csodatevő forrást mutatott az asszonynak, második megjelenésekor pedig kérte, hogy a forrás mellé épüljön egy kápolna. A kegyhely bejáratánál álló keresztet már igencsak megtépázta az idő vasfoga, cseréjére feltétlen szükség volt. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász, az első csomagokat már hétfőn átadták a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezési akció szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. A hét elejéig több mint 2000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Idén csaknem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a korábbi fizetős és egyre drágább tankönyvek helyett a kormányzat intézkedése nyomán a diákok ingyen kapják meg a tankönyveket, amire családtámogatási intézkedésként tekintenek. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt évről évre 8 év alatt 71%-kal drágultak a tankönyvcsomagok. A Belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját, közölte a Tárca az MT-vel. Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt, fogalmazott közleményében a BM. Az iskola tantestülete előzőleg üzenetet küldött a szülőknek, hogy az új rendelettel ellentétben nem fogják elvenni a diákoktól a digitális okos eszközöket. A pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete is megdöbbenésének adott hangot közleményeiben. Ha Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket, emelte ki az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt írta, Magyarország közel egy évtizede áll az unió külső határvédelmének frontvonalában, és saját költségvetéséből több mint 2 milliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az EU támogatása nélkül. A tavalyihoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kifejtette, a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából egy hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, csupán kevés gomoly és fátyol felhővel, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 32-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa az általános kihallgatáson. A világnak figyelnie kell a sivatagokban és a tengerekben életüket vesztő migránsok kiáltására. A pápa felhívásai. Béke a sok háborúban álló országnak közel áll azokhoz, akik mindent elveszítettek. Mentsük meg a templomainkat, új kezdeményezés indul online archívum létrehozására. Fontos, hogy a közösségi és kulturális jelenlétünknek nyoma maradjon a világban. Erdő Péter bíboros a világban épült magyar templomok digitális adatbázisának megteremtését célzó kezdeményezésről. A pápa a szerdai audiencián. A világnak figyelnie kell a sivatagokban és a tengerekben életüket vesztő migránsok kiáltására. Ferenc pápa félretette a Szentlélekről szóló katekézis sorozatát a szerdai általános audiencián. Ehelyett arra összpontosított, hogy felhívja a figyelmet a bevándorlók nehéz helyzetére, akiknek ijesztő nehézségekkel kell megküzdeni egy olyan hely keresése közben, ahol békében és biztonságban élhetnek.
Mare e deserto.
Tenger és sivatag. Ezt a két kifejezést emelte ki a pápa, mondván ezek gyakran ismétlődnek a migránsok és a nekik segíteni igyekvők szavaiban. Arra törekedett, hogy ezekbe a szavakba tömörítse mindazokat a fizikai akadályokat és veszélyeket, amelyekkel a migránsoknak szembe kell nézniük útjuk során. Ferenc pápa megjegyezte, hogy gyakran beszélt a földközi tengerről, egyrészt azért, mert ő Róma püspöke, másrészt azért, mert szimbólumként szolgál. A Mare Nostrum, mondta egy latin kifejezéssel, amelyet az ókori rómaiak a földközi tenger leírására használtak, a népek és civilizációk közötti kommunikáció helye immár temetővé vált. A pápa arra mutatott, hogy ezeknek a haláleseteknek a többsége megelőzhető lett volna, és elítélte azokat az embereket, akik szisztematikusan minden eszközt felhasználva dolgoznak a migránsok visszaszorításán. És ha ezt tudatosan és felelősségteljesen teszik, az súlyos bűn, hangsúlyozta. Ne felejtsük el, mit mond a Biblia. Az idegent ne használd ki, és ne nyomd el.
Il mare e il deserto sono anche luoghi biblici carichi di valore simbolico.
Ferenc pápa szerint a tenger és a sivatag tele van jelképekkel a Bibliában. Mivel tanúi az elnyomás és rabszolgaság elől menekülő emberek drámájának. Ezek a szenvedés, a félelem és a kétségbeesés helyei, de ugyanakkor a felszabadulás, a megváltás és az Isten ígéreteinek beteljesülése felé vezető út helyszínei is, állapította meg Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson. Isten, tette hozzá a pápa, maga is osztozik a migránsok által elszenvedett drámában. Ott van velük, velük szenved, velük együtt sír és reménykedik. Ferenc pápa kijelentette, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a migránsok nem tartózkodhatnak azokban a halálos tengerekben és sivatagokban. Ezt a célt azonban szigorúbb törvényekkel vagy határmilitarizálással nem lehet elérni, mondta. Ezt a célt úgy érjük el, hogy kiszélesítjük a migránsok biztonságos és szabályos útvonalait, megkönnyítve a menedéket azoknak, akik háborúk, erőszak, üldöztetés és különféle katasztrófák elől menekülnek. Ezt úgy érjük el, hogy minden módon előmozdítjuk a migráció globális kormányzását, amely az igazságosságon, a testvériségen és a szolidaritáson alapul.
Vorrei concludere riconoscendo e lodando l'impegno di tanti buoni samaritani.
A Szentatya elmélkedését azzal fejezte be, hogy méltatta annyi irgalmas szamaritánus munkáját, akik a sérült és elhagyott migránsok megsegítésének és megmentésének szentelik magukat a kétségbeesett remény útjain, mind az öt kontinensen. Külön megemlítette a Mediterránea Saving Humans nevű olasz civil társadalmi szervezet munkáját, amely a földközi tengeren átkelő migránsok megmentésére törekszik. Itt jegyezzük meg, hogy ez a szervezet éppen most fejezte be a tengeri mentő akcióját együttműködésben az olasz püspöki konferencia Migrantes alapítványával. Ezek a bátor férfiak és nők annak az emberiségnek a jelei, amely nem engedi, hogy megfertőzze a közömbösség ártalmas, leselejtező kultúrájával, hangsúlyozta Ferenc pápa. Még ha nem is lehetünk a frontvonalon, imáinkkal mindannyian a magunk módján hozzájárulhatunk ehhez a civilizációért folytatott harchoz, zárta beszédét a pápa a szerdai általános kihallgatáson.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa felhívásai. Béke a sok háborúban álló országnak, közel áll azokhoz, akik mindent elveszítettek. A szerdai általános kihallgatás végén a pápa új felhívást intézett Palesztináért, Izraelért, a megkínzott Ukrajnáért, Myanmarért és Észak-Kivúért.
Preghiamo Sant'Agostino, che oggi celebriamo, perché i mari e i deserti diventino spazi in cui Dio possa aprire strade de libertà e fratellanza.
Imádkozzunk, hogy a tengerek és a sivatagok olyan terekké váljanak, ahol Isten megnyithatja a szabadság és a testvériség útjait. Ferenc pápa gondolatai az általános audiencia végén ismét visszatértek a konfliktustól és erőszaktól sújtott országokhoz. A pápa, aki aggódik a szenvedésben, a súlyos nehézségek és fájdalom közepette élő népekért, megállt, hogy felsorolja őket. Gondoljunk a háborúban álló országokra, a sok háborúzó országra. Gondoljunk csak Palesztínára, Izraelre, a meggyötört Ukrajnára. Gondoljunk Myanmarra, Észak-Kivúra. Adja meg nekik az Úr a békéjét. Ferenc pápa Ukrajnáról is megemlékezett a lengyel híveknek szóló köszöntésében, akik évek óta nagy szamaritánus segítséget nyújtanak és nagy megértést tanúsítanak a háborús menekültek iránt, és bátorította őket, hogy folytassák jótevő munkájukat.
Continuate ad essere ospitali con loro che hanno perso tutto.
Legyetek továbbra is vendégszeretők azokkal, akik mindent elvesztettek, és hozzátok fordulnak, számítva irgalmatokra és testvéri segítségetekre. A názáreti Szentcsalád támogasson benneteket ebben, amely a veszély pillanatában szintén idegen országban keresett menedéket. Szent Ágoston liturgikus emléknapján a pápa a franciául beszélő zarándokoknak szóló üdvözletében arra is buzdította őket, hogy imádkozzanak hozzá, hogy szolidaritást ébresszen a népek között. Imádkozzunk Szent Ágostonhoz, akit ma ünneplünk, hogy a tengerek és a sivatagok olyan terek legyenek, ahol Isten megnyitja a szabadság és a testvériség útjait. Majd a német zarándokokhoz fordulva, Ferenc pápa felidézte Hippó püspöke hosszú belső keresésének útját, amely rádöbbentette, hogy mennyire szeret minket Isten, és hogy nyugtalan szívünk végső soron csak ő benne talál nyugalmat és békét.
Auguro anche a voi questa esperienza della pace di Dio che supera ogni intelligenza.
Azt kívánta, hogy tapasztaljuk meg Isten békéjének ezt az élményét, amely minden intelligenciát felülmúl. Végül az áldás előtt a pápa arra hívott, hogy kövessük Szent Ágostont, legyünk kiéhezve az igazi bölcsességre, és szüntelenül keressük az Urat, az örök szeretet élő forrását. Mert Töltsük meg a templomainkat, új kezdeményezés indul online archívum létrehozására. A Mentsük meg a templomainkat projekt célja, hogy összegyűjtse és megőrizze egy helyen a virtuális térben, és megjelenítse egy online térképen a világszerte épült magyar, elsősorban, de nem kizárólagosan katolikus templomokat, amelyek a történelmi, kulturális és egyházi örökség részét képezik, és a magyar, katolikus emigráció egyik fontos hitközvetítő, valamint közösségépítő és megtartó erejét jelentik. E templomok fizikai megmentése pedig hozzájárul a diaszpóra közösségek életének és összetartásának, történelmi emlékezetének, az anyaországhoz kötődő kapcsolatának és jövőjének megerősítéséhez. Ezért igyekszünk segítőkezet nyújtani a templomok elvesztésével fenyegetett közösségeknek a SaveTheChurches.org weboldalon található SOS csomagunkkal, amelyben hasznos információkat találhatnak a szükséges lépések megtételéhez kétségbeesett helyzetükben, olvasható a weboldalon. Ez a virtuális tér egyben emléket kíván állítani a már bezárt, lerombolt vagy más vallási közösségek kezelésébe adott korábbi magyar templomoknak és a hozzájuk kötődött közösségeknek azáltal, hogy közzé teszi a róluk rendelkezésre álló fennmaradt információkat, fotókat, videókat, amelyeket bárki feltölthet a SaveTheChurches.org weboldalon található a templomok címszó alatt a csatlakozzon kifejezésre kattintva a megnyíló dokumentumba. Segíthetik tehát a közösségi erőfeszítéseket a birtokukban lévő információkkal, fotókkal, videókkal a világ bármely részén épült magyar templomokról. Ezáltal mások is megismerhetik azokat. Kitöltve az űrlapot, gazdagíthatják a közös emlékezetünket. Ezt a küldetést közösségi erőfeszítés és összefogás eredményeként kívánjuk megvalósítani az adott templomközösségek, a diaszpórával foglalkozó kutatók és szakemberek bevonásával. Tehát buzdítjuk a határon túli és a diaszpórában élő magyar híveket, a kutatókat és bárkit, aki rendelkezik információkkal a valaha épült magyar templomokról, hogy vegyenek részt ebben a közösségi erőfeszítésben, egyházi, történelmi és kulturális örökségünknek a jövő nemzedékek számára is megőrzendő digitális archívumának megteremtésében. A Mentsük meg a templomainkat új kezdeményezést támogatásáról biztosította Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. Ajánlásában így fogalmaz. Örömmel értesültem a Mentsük meg a templomainkat kezdeményezés elindításáról. Az elmúlt két évszázadban nagyobb arányban és különböző hullámokban kivándorolt magyar honfitársaink által épített templomok, istentiszteleti helyek meghatározó szerepet töltöttek be a diaszpóra közösségek életében, nem csak vallási, hanem kulturális és szociális szempontból is. A közösségépítő és megtartó szerepüknek köszönhetően világszerte találkozhatunk ezekben a magyar egyházi, történelmi, kulturális örökség részét is képező épületekben működő, tovább élő diaszpóra csoportokkal. Fontosnak találom, hogy a világ különböző pontjain a történelem során épült magyar jellegű templomokat, istentiszteleti helyeket digitális formában is megőrizzük, és egy online archívumban elérhetővé, kutathatóvá tegyük. Ehhez az összefogást, közösségi erőfeszítést igénylő áldozatos munkához buzdítom az egyház tagjait, a világi intézményeket, a világszerte élő magyarokat és mindazokat, akik információval, fotókkal, videókkal, egyéb dokumentumokkal rendelkeznek a templomokról, istentiszteleti helyekről, hogy segítsék elő ennek a digitális adattárnak a megvalósulását. A kezdeményezés weboldalán található űrlapot kitöltve hozzájárulhatnak az adatbázis építéséhez, ezzel is gazdagítva egyházi, történelmi és kulturális emlékezetünket. Egy ilyen adatbázis ma is hasznos segítség lehet a világon élő magyar szorvány lelkipásztori ellátásában. Támogatásomról biztosítom a Mentsük meg a templomainkat kezdeményezést, és áldásomat adom erre a közösségi erőfeszítésre. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. Most hallgassák meg Erdő Péter bíboros szavait a világszerte valaha épült magyar templomok digitális archívumban tervezett megőrzésének projektjéről. Szeretettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Nagy örömmel értesültem arról, hogy készül egy adatbázis. Nem akármilyen gyűjtemény, hanem a világban lévő szórvány magyarság templomainak, istentiszteleti helyeinek, közösségi házainak egyfajta katasztere. Mégpedig a jelenleg használatban lévő házaknak és centrumoknak a jegyzéke és a régieké. Hiszen számos olyan templom van, némelyik egészen szép, amit magyarok építettek vagy magyarok használtak, esetleg benne a művészeti alkotások magyar szentekre, Magyarországra vonatkoznak, de ma már vagy nem magyar használatban vannak, vagy nem is állnak már fenn, csak az emléküket őrzi a fényképeknek esetleg a sokasága, vagy az írásos dokumentáció. Tehát fontos dolog az, hogy a közösségi és kulturális jelenlétünknek a világban egyrészt nyoma maradjon, másrészt biztatást kapjanak azok, akik jelenleg is működtetik ezeket, akik a közösségi életükben ennek komoly szerepet tulajdonítanak. Hogy hol fogják aztán majd összegyűjteni ezt a teljes adatbázist, hát ugye a számítógépen talán több helyen is hozzáférhető lesz, de van nekünk azért, például az esztergomi primási levéltárban egy lehetőségünk, hogy a magyar pasztorációnak az emlékeit, ha nincs a helyszínen olyan gyűjtemény, múzeum, közösség, amelyik azt őrzi, akkor befogadjuk, és így megmentsük az enyészettől. Tehát azt hiszem, hogy fontos dolog ez a magyar pasztoráció és egyáltalán a magyar kultúra és közösségi élet számára.
Ez egy nagyon nagy volumenű projekt, amelyhez közösségi erőfeszítésre van szükség. A Mentsük meg templomainkat weboldalon megtalálható egy űrlap, amit kitöltve beküldhet bárki információt ezekkel a templomokkal, istentiszteleti helyekkel, közösségi terekkel kapcsolatban. Ugyanakkor itt az egyház, magánszemélyek és az állam együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy egy ilyen volumenű terv megvalósulhasson. Melyek azok a lépések, amelyek ehhez szükség?
Mindenkelőtt, akinek megvan az anyaga, aki tud ilyen templomokról, az a megadott internetes címre már is elküldheti a információt, esetleg a képeknek a másolatát, ez nem kíván különösebb befektetést. Ahol esetleg levéltári kutatásra van szükség, vagy ahol az egyházi státuszát az épületnek úgy lehet csak megállapítani, hogy kapcsolatba lépjünk a helyi egyházmegyével, kiderülhet, hogy például kinek a tulajdonában van egy épület. Mondjuk az Egyesült Államokban általában ez nem kérdés, mert ott az egyházmegyéje a tulajdon. De más országokban ettől nagyon eltérő helyzetek is lehetségesek. Szerzetes rendi tulajdon, magántulajdon, a plébániai közösség mind független tulajdonos. Tehát sokféle a helyzet, és ezeket is tisztázni kell, tisztázni illik ahhoz, hogy reálisan tudjunk egy-egy épületről, egy-egy emlékünkről gondoskodni.
Magyar egyházi részről melyek azok a fórumok, azok a szervezetek, amelyek ezzel aktívan foglalkoznak, és nagy segítséget tudnának nyújtani ehhez a munkához?
Tehát egyelőre külön szervezet nincsen, amely kifejezetten a történelmi és az ingatlan dokumentációval foglalkozik, viszont a diaszpora magyarság katolikus lelkipásztori ellátásának a koordinálásával foglalkozik Mohos Gábor püspök úr a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából, és az ő munkáját segíti püspökkari titkársággal együttműködve egy külön iroda György Ádámnak a vezetésével. Ezen kívül természetesen az egyes országokban is, főleg ahol több magyar közösség van, hát lehet olyan magyar főlelkész, vagy a magyar lelki pásztorok által választott, vagy a helyi püspöki kar által kinevezett felelős, aki az ottani közösségek munkáját koordinálja.
Erdő Péter bíborost hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljuk megérteni. Az előző adásokban Jézusra, a Mesterre tekintettünk, figyeltük a szavait, történeteit, melyekkel a szeretet erejét mutatja be a hallgatóknak. Láttuk, hogy milyen karizmatikus vezető, milyen mély benyomást tesz a hallgatóira, akik talán nem is tudják szavakba önteni tapasztalatukat, de érzik, ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Jézus azonban nem csak beszél és tanít a szeretetről, hanem cselekszik is. Így szavai élő valóságá válnak. Így ő maga is hitelessé válik számunkra, nem csak prédikál, hanem bemutatja a szeretet művét, végül is a megváltás művét. Azt mondja, hogy nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És látjuk, Jézus éppen ezt teszi. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk is adnunk kell. Adnunk kell az időnket, a segítő kezünket, a figyelmünket, anyagi javunkat, oda kell adnunk a másik számára önmagunkat. A szeretet az adás kultúrája. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mielőtt Jézus egészen radikálisan az életét adta odaértünk, nyilvános működése során hogyan segítette az embereket? Hogyan tett tanúságot az ajándékozó szeretetről?
Csodákat tett, hogy például a kenyérszaporítás az éhező embereken segített.
Gyógyított még, ugyebár.
Igen. Tudtok olyan történetet esetleg, hogy kiket gyógyított meg Jézus?
Hát mondjuk a kafarnaumi százados szolgáját.
Igen.
Például halottakat is feltámasztott.
Igen, tudjuk, hogy feltámasztott halottat. Azért ez már elég még meredek, nem különleges dolog. Vagy, hogy segített még embereken?
Ördögűzéseket végzett.
Igen. Tudunk még más jellegű tevékenységéről is, amikor segített a bajba jutottakon. Volt-e olyan, ismerünk olyan történetet, amikor valami katasztrófa helyzetből mentette ki a barátait?
Amikor a vihart lecsendesítette?
Igen, ugye egy tengeri viharból megmenekítette a barátokat. Látjuk, hogy Jézus sokféle módon tett tanúságot a szeretet cselekedeteiről, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mindaz, amit most felsoroltunk, nem egyszerű jótékonykodás vagy irgalmas cselekedet, hanem igazából mind természetfeletti esemény. Egészen különleges és hihetetlen történetek ezek. Hiszen Jézus nem úgy gyógyít, mint egy orvos, nem úgy ad, mint egy jószívű ember, vagy mint egy karitatív szervezet, nem úgy menti meg a viharos tavon, ahogy a Gabi említette a hánygolódó hajót, hogy mentőcsónakot szerez, vagy acélos erejével a partra vontatja a hajót. Azt érezzük ezekben a történetekben, amit a hallgatók is megfogalmaztak, hogy Jézusnak hatalma van. Hatalma van a vihar felett, hatalma van az ördög felett, hatalma van a halál felett is. Hogyan nevezzük ezeket a különleges eseményeket?
Csodáknak.
Csodáknak. Ugye mit gondoltok, miért nevezzük őket csodáknak?
Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolnánk úgy, hogy bárki képes lenne, vagy egyáltalán bárki képes lenne rá. Olyan hihetetlenek és nem reálisak. És hát, igen.
Igen, ez ugye arra utal ez a csodaszó a mi reakcióinkra, hogy mindenki ámul és bámul csodálkozik, ugye, amikor ilyen történik. Szerintetek vannak csodák?
Hát szerintem még most is vannak, amúgy csak nem mindig vesszük talán őket észre, vagy nem mindig szentelünk nekik akkora figyelmet, meg akkora jelentőséget.
mi lehet ennek az oka, hogy, hogy mondta az Eszter is, hogy egy olyan korban élünk, amiben nehezen veszük észre a csodákat.
Lehet, hogy már alapból elvárjuk őket, úgymond. Mármint, hogy annyi csodákról hallottunk már, megmeséltek nekünk kiskorunktól kezdve, hogy amikor vártuk már, hogy tényleg megtörténjen, és amikor végleg bekövetkezett, akkor olyan természetesnek vettük, hogy na végre velem is megtörtént, mint mindenki mással egyszer, vagy igazából.
Én még arra gondolok esetleg, hogy ez a racionális világkép körülvesz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy de a csoda sem csoda, hogy már igazából álmolni és csodálkozni sem tudunk, mert hát úgyis mindennek van magyarázata. Nem, hogy... Vagy ha most nem is tudjuk, majd később lesz rá magyarázat. De talán a csodáknak nem is ez a lényege, hogy van-e mögötte természettudományos magyarázat, hanem talán valami egészen más. Hisztek egyébként ti a csodákban? Vagy esetleg történt a ti életetekben csoda? Vagy van olyan tapasztalatotok, ami felére csodával? Egy hihetetlen történet?
Hát én kortárs csodákról már hallottam. Például Katona István atya írta egy könyvében egy angyali segítségről, egy angyali csodáról, ahol egy kislány tüdőgyulladást kapott, és úgy legyengült, hogy már nem reménykedtek a gyógyulásában. Szóval a családja még akkor is imádkozott érte, amikor a nővérek levették az életműködését fenntartó gépekről, és aztán később megnézték a folyosó biztonsági kameráit, ahol a kórházi dolgozók álla leesett az ámulattól, amikor hirtelen különös lényeket vettek észre a kislány szobájának bejáratánál, akiket ragyogó fénysugarak vettek körül, és ezt követően a kislány magához tért, és nem sokkal később gyógyultan hagyhatta el a kórházat is.
Különleges égi lényegtelen angyalok voltak a közbejárók. Tudjuk még, hogy a csodáknál szentek, vagy akár a szűzanya a közbejáró, aki kieszközli ezeket az égi kegyelmeket, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Ismertek olyan történetet például, ami egy zarándokhelyhez kapcsolódik?
Igen, mondjuk Fatimában is három pásztorgyereknek megjelent a szűzanya, és ez azóta is egy zarándokhely.
És számtalan csodás gyógyulás történik ott ugye a mai napig is. Más jellegű csodákról tudunk, amikor mondjuk nem gyógyulás szemtanúi lehetünk, hanem valami különleges esemény, különleges jelenséget látunk. Eukarisztikus csodákról már biztos hallottatok. Idézzünk már fel egyet, hogy mi ennek a lényege, vagy milyen formában találkozunk egy ilyen eukarisztikus csodával. No, például nem is tudom, azt hiszem Lengyelországban történt egy eset.
Ja.
Azt mondom, hogy Szent Mise közben történt.
Igen, hogy a pap lejtette a Szent Osztját, és akkor ilyenkor utána vízbe szokták tenni, és később, amikor megnézte egy nővér a vízben lévő ostját, akkor látta, hogy hát egy, nem is tudom, egy emberi szövetszerű valami van az ostján, és ez kettő független orvos is megvizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy hasonló egy emberi szövethez.
Igen, ugye egészen döbbenetes dolgok történnek, igazából a szemünk láttára az anyagvilágban. Ismertek-e olyan szentet, akihez csoda köthető?
Második János Pál pápa. Ő egy francia apáca, aki 52 éves volt, ő még 2001-ben diagnosztizálva lett Parkinson-kórral, és még azután is imádkozott második János Pál pápához, miután elhalálozott, és utána rá két hónapra gyógyulásnak indult, és ugye második János Pál pápa is Parkinson-kórban szenvedett, és hogy ezért úgy gondolják, hogy miután még továbbra is imádkozott, ezért gyógyult meg.
És milyen érdekes, hogy ezek a csodálatos történetek nem csak gyógyulást hoznak, hanem igazából azt gondolom, hogy a hitünket erősítenek meg bennünket, és abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk a jó Istenhez. Vagy hogy a krisztusi úton maradjunk, vagy arra felé forduljunk. Mit gondoltok, visszatérve Jézus csodáihoz, hogy miért alkalmaz Jézus csodákat? Miért van szüksége csodákra? Miért tesz csodákat?
Hát, mert így mutatja be Isten mindenható erejét.
Igen?
És ez egy ilyen Jézus Krisztusnak egy istenségét kinyilvánító jel is.
Igen, igen, jól mondod.
Ami igazolja tanítását, önmagát és a isteni tekintélyét.
Igen, ez egy olyan dolgot csinál, amire ember nem képes. Ugye ez mindenki számára egy felkiáltó jel, hogy Jézusnak valami különleges hatalma van, ami nem embertől ered.
Meg így tud híveket is szerezni maga köré, mert igazolja az istenességét.
Igen, igazolja, hogy amiről mondtuk, hogy ő Isten, igen. Jó mondtad, hogy ezzel ő, igen, népszerű lesz. Igen. Ugye a csodatevőknek mindig csodájára járnak. Illetve ezzel ő igazából nem csak istenségét igazolja, hanem önmagát, a saját hitelességét és a tanítását is. Tehát az egyház a csodákra nem csak mint csodálatos természetfeletti történésekre tekint, hanem mint jelképes cselekedetekre. olyan cselekedetekre, melyek túlmutatnak önmagukon a konkrét történésen. Azon, hogy valaki meggyógyult, hogy sikerült sok embert jól lakatni, hogy Jézusnak hatalma van a vihar fölött is. Ezek a cselekedetek igazából Istenről és a megváltásról beszélnek nekünk. Mi minden lehet az, amire ezek a csodálatos események rávilágítanak, amire felhívják a figyelmünket?
A szeretet csodákra képes, és hogy Isten szeretete is.
Igen.
Reményt ad a reménytelen helyzetekben is.
A korlátok átlépésének lehetősége Isten erejével.
Igen, ugye, hogy valami lehetetlen dolog történik, valami korlátot lépnek át ezek a csodák, akár egy természeti törvényt, legtöbb esetben igen. Aztán minek lehetnek ezek még a képei? Ugye mondtuk, hogy valahogy a megváltás titkát tárják fel.
Hogy a megszabadulás, annak így a metaforái.
Igen, igen, mert hogy ezekben a történetekben mitől szabadulnak meg az emberek?
Tehát leginkább a fájdalomtól.
A fájdalomtól, igen.
A kínoktól.
A kínoktól. Ugye a vakember.
És a rossztól igazából.
Igen, igen, igen. Egy vak attól, hogy nem lát, ettől a korláttól, a süket attól, hogy nem hal, tehát a saját korlátaiktól. A megváltás, az már szóval úgy is mondanak, hogy egy felszabadítás, hogy a szabadságot hozzá. Nyilván a bűnrabságából való szabadságról van szó, de ezek a képi megfelelői. Hogy kicsit jobban megértsük Jézus csodáit, szeretetének és Isten végtelen irgalmának a tükörképeit, szerintem vizsgáljunk meg egy konkrét történetet. Legyünk szemtanúi Jézus egyik gyógyító csodájának. Egy különleges helyre utazunk, a Betesda fürdőbe, helyezkedjünk el mi is a tömegben, figyeljünk és hagyjuk, hogy a történet Jézus magával ragadjon bennünket, ahogyan egészen biztos magával ragadta a kortársakat is, akik szemtanúi voltak a Betesda fürdőben történt gyógyulásnak. A Betesda név ismerősen csenket a fülünkbe. Honnan ismerős ez az elnevezés?
Az egy Jeruzsálemben egy lyukaponál van egy medence, és azt héberül Betesdának nevezik, és ott Jézus egy beteget gyógyított.
Na jó van, de ezt nem tudja senki, csak aki templomba jár. Betesda, én nem hallottátok? Van egy ilyen közintézmény Budapesten. Egy gyerekkórház, ez a neve, hogy Betesda. Kérlek szépen, olvassátok már fel ezt a történetet. Eszter, felolvasnád nekünk?
Okay. Jó?
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történt ez a csodálatos gyógyulás, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók akkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
No, kik a történet szereplői?
Jézus.
Jézus, igen.
És ez a 38 éve betegségben szenvedő ember.
Mi baja van neki?
Nem tud járni.
Vannak még a történetnek szereplői?
Zsidók, zsidó nép.
Hol mi a helyszín? Hol történik ez az esemény?
Betesdában.
Ez a neve egy...
Egy medencének Jeruzsálemben.
Mm-hmm. Igen, ez egy kút, egy fürdő, mondhatni így. És hol van ez Jeruzsálemben? Nagyon jó, egy a Jók kapunál. Képzétek egyébként, hogy ezt így régészetileg igazolták ezt a helyet. És állítólag tényleg 5 oszlopa volt. Milyen érdekes a szentírás, meg a történelem, meg az archeológia, hogy így is megerősíti a hitünket. Tehát egy valós helyszínen vagyunk. Mit tudunk erről a helyszínről? Itt valami különleges dolog történik egyébként is, ugye? Nem kell hozzá Jézus, hogy ami különleges helyszín legyen.
Hogy a medence vizét mindig az Úr egyik angyala megkeveri, vagyis megkavarja.
Igen, valami ilyesmi.
És
igen.
Hogy aki először belelép, bármilyen baja is van, meggyógyul.
Tehát látjuk, hogy a zsidó világban is voltak ilyen csodatevő helyek, sőt, egyébként a pogány korabeli világban is voltak ilyen helyek. És az az érdekessége a történetnek, hogy ez nem egy gyógyvíz, ez nem egy csodás víz, hanem azért a zsidó történetben is van egy égi szál, ugye, mikor történik ez a csoda, kinek a közbejárására történik ez a csoda? Hát, ugye Kinga mondta, hogy?
Isten angyala,
ugye? Tehát, hogy van valami kapocs, ami mégis az égbe vezet bennünket. Beszéltünk a helyszínről, a szereplőkről, mikor történik ez az esemény, tudunk erről valamit?
Egy szombati napon,
igen, illetve még az a történet eleje ezzel kezdődik.
Hogy ez egy ünnepnap.
Igen, még az egy olyan ünnepnap, amikor a zsidók felmennek Jeruzsálembe. Úgyhogy körülbelül tudjuk is, hogy talán ez egy pászka ünnep lehetett, amikor felmennek Jeruzsálembe, vagy nem tudom, de valószínűleg, hogy nagyon sokan lehettek ekkor egyébként a városban, mint ahogy itt a történetből ki is derül, úgy, ahogy Jézusnak is sikerült a nagy tömegben úgy helyezkedni aztán, hogy ne találják meg. Mi az a helyzet, az a nyomorúságos szituáció, amiben Jézus beavatkozik, vagy amiben segít? No, Gabi?
Mivel a beteg nem tud járni, így nem tud elsőként oda érni a medencéhez, így segít neki Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj.
Igen, de milyen érdekes a történet, mert hogy azt várnánk, meg mit vár ez az ember is, hogy valaki, de valaki legyen már, aki oda viszi őt a vízhez. No, ehhez képest majd mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Arra kérlek benneteket, hogy választom mindenki egy szót, ami számára kedvesebb a történetben, aminek számára üzenetértéke van, vagy akár nehezen érthető számára. No, Gabi?
Én a meggyógyít szót választottam.
Kinga? Akkor addig hát, ha Eszter már megtalálta a szavát.
Én az angyala. Ezt a szót választottam.
Én azt választom, hogy hosszú ideje. Kinga, megvan közben?
Hogy egészséges.
Na hát ez nagyon izgalmas. Meggyógyít, angyala, hosszú ideje és egészséges. No, Gabi, meggyógyítja. Ez volt a szavad. Miért ezt választottad?
Azért, mert a gyógyulás az mindig egy jó folyamat, mert ilyenkor megszabadulunk a korlátainktól.
Kinga, te azt mondtad, hogy egészséges, ugye?
Szerintem az embereknek így az életükben az a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, mert hogyha betegesek, és mindig van valami problémájuk, akkor nem tudnak teljes életet élni, és hogyha viszont egészségesek, akkor nagyon jó életük lehet.
Ezt tette meg, azt választottad, hogy angyala. Na.
Hát nekem eleve az angyal az nekem mindig is egy ilyen kedves, egy jó lelkű, és mindig jót tevő valaki, valami volt. És itt is igazából ugyanez a szerepe, hogy az Úr küldötteként letér a földre, és felkavarja azt a vizet, amivel segít embereken is, és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek.
Olyan érdekes nekem ebbe a történetbe az is, hogy Jézus általában, amikor valakit meggyógyít, akkor nagyon sokszor van valami cselekedet, ami közvetíti ezt a, nem is tudom, gyógyító erőt, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Nem tudom, amikor nyálat használ, vagy hozzáér az emberhez, de hogy van valami fizikai kontaktus nagyon sok esetben. És hogy itt még az sincsen. egyszerűen csak mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy valami egészen döbbenetes erő és hatalom az, amiről Jézus tanúságot tesz. Én azt választottam, hogy hosszú ideje. Nagyon sokan vannak, akik a betegségüket hosszú ideje és nagyon nagy türelemmel viselik. És nyilván ilyen lehetett ez az ember is, hogyha belegondolok, hogy nem is tudom, 38 éve kínozta őt ez a betegség, hogy hát az egy szinte egy ember élet. Hogy micsoda türelme, kitartása van, és hogy valószínűleg hite is, hogy ő kimegy oda minden nap, vagy amikor csak lehetősége van rá. És bízik abban, hogy gyógyulást kap. És olyan érdekes a történetben, hogy aztán, amikor meggyógyul, akkor pedig azt a szót használja az evangélium, hogy ugye Jézus mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj, és azonnal meggyógyul. Hogy az időnek micsoda játéka ez, nem, hogy 38 évig vár, és ott van Jézus, és azonnal, de azonnal meggyógyul. Az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a szegény beteg ember, hova koncentrál ő ebben a szituációban szerintetek? Mire figyel? Hát várja, hogy jöjjön az angyal, nem is felkavarja a vizet. Mindenki azért van ott, és elképzel, hogy micsoda tolongás lehetett ott egyébként. És hogy ebbe a szituációban, amikor ő neki nagyon oda kell figyelnie, hogy jól helyezkedjen, meg találjon egy embert, meg nem tudom, valami segítőt magának, oda jön Jézus, és igazából elvonja az ő figyelmét, nem? És hogy ennek ellenére mégis kapcsolatba kerül Jézussal. És hogy ez is számomra egy ilyen jelérték, hogyha képesek vagyunk elengedni a saját elképzeléseinket, a saját történeteinket, a saját elvárásainkat, és Jézussal szóba állunk, odafigyelünk rá, akkor Jézus képes megajándékozni bennünket a gyógyulással. Nagyjából a történet végére érünk. Én azt gondolom, hogy egy következő adás folyamán térjünk még vissza ez a történethez, mert nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. És hogy mondtátok, vagy mondtuk, hogy ezek a történetek, és ez is még utolsó gondolatként idefűzve megjelenik ebben a történetben, hogy a megtérés metaforái. Ugye itt egy mozgás van ebben a történetben, egy bénulásból elindul ez az ember egy útra. Egy teljesen ellentétes dolog történik vele, ami olyat tapasztal meg, amit eddig nem. És hogy minden megtérésnek való ez a lényege, hogy elindulunk egy olyan úton, amin eddig nem járunk. Elindulunk az ismeretlenbe. Elindulunk Jézus felé. Ugye az valamelyik előző adásban a tékozló fiúról szólt a történetünk, ugyanez történik, ugyanez a megtérés, ahol látjuk a pálfordulást, nem hiába hívják ezt így a megtérést, hogy az út ellentétes irányt vált. Ugyanez történik igazából ebben a történetben, ez az emberrel is. Ezért mondhatjuk, hogy minden csoda a megtérésnek a képi megjelenítése. Azoknak az embereknek, akiket Jézus meggyógyított, radikálisan megváltozik az élete. Nem csak új lehetőséget kapnak, hanem életük új fordulatot, új irányt vesz, megtérnek. Adja a jó Isten, hogy a mi életünk is Krisztusban új irányt vegyen. Hiszen mire vagyunk képesek Isten nélkül? Tehetünk akár egy lépést is az életszentség irányába Krisztus segítsége és a Szent Lélek kegyelme nélkül. Adásunk végén, megköszönve a hallgatóink figyelmét, forduljunk könyörgésünkkel közösen az Úrhoz.
Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán, szörnyen ellankadt lelkem emelt föl a Te isteni pártfogásod által, ahogyan hajdan Betesdában az inaszakadtat is fölemelted.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 10. részét sugározzuk, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Egri Főegyházmegye tanévnyitójáról számolunk be elsőként, majd a medjugorjei zarándoklatról szóló könyvet ajánlunk figyelmükbe. 3-5 perckor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban ma 10. Pius pápáról beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap 6 óra előtt jelentkezünk. A mai műsorok készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus leült a templomban, szemben a kincstárral, és figyelte, hogyan dob a nép pénzt a persejbe. Olvasom a Márk evangéliumban. A második vatikáni zsinat papokról szóló tanításából. A papok a rájuk bízott munkakörök betöltésével Isten szolgálatára adják magukat, méltók tehát arra, hogy méltányos anyagi ellátásban részesüljenek, mert megérdemli a munkása maga bérét, ahogy Lukács evangéliumában áll, és az Úr is úgy rendelte, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumból éljenek, ahogy a korintusi levél fogalmaz. Sokszor idegesít minket, ha a szószéken anyagiakról van szó, pedig meg kellene gondolnunk, ugyan hol lehetne szó máshol az egyház anyagi kérdéseiről? Ahogy családi életünk lényege nem az anyagiak, de mégis nélkülözhetetlenek, úgy van ez az egyház nagy családjánál is. Uram, kezet adtál nekünk, mi pedig mindent meg akarunk vele ragadni. Úgy szeretnénk boldogok lenni, hogy sokat birtokolunk. Szerencsétlennek érezzük magunkat, ha a javak kezünkből kihullanak, ha elvesztik ragyogásukat, ha megöregszenek, mint mi magunk, és napról napra fogynak. Add, hogy elvessük a túlzott gondokat, hogy le tudjunk mondani a legkevesebbről is azért, hogy téged jobban birtokolhassunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,